16 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Beköszöntött a kései hideg, 14 fokos különbség alakult ki az országban. A Dunántúl nyugati részén már nagy területen esik az eső, amelyhez egyre erősebb széllökések társulnak. Ott a hőmérséklet helyenként már csak csökkenésnek indult a reggeli mérthez képest. Eközben a Tiszán túlon a hamisítatlan tavaszt idézi, a 15 Celsius fok fölötti, néhol már a 20 fokot közelítő hőmérséklet is. A Hungaroring bejegyzése szerint Sopronban 3,6 fokot mértek, míg Túrkevén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében közel 18 fokot. 16 óra 5 perc. Következik a Katedra két oldala. Négy hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be, pedagógusok és diákok szemszögéből. A szerkesztő Kelen Ágoston.
A gimnázium története 1717-ig nyúlik vissza, amikor a Pesti Városi Tanács kezdeményezésére a piarista rend megkezdte tanító munkáját. A rendet Kalazanci Szent József alapította a 17. század elején, azzal a céllal, hogy a társadalom szélesebb rétegei számára is elérhetővé tegye a minőségi oktatást. Az intézmény szellemi alapvetése a Pietas et Litterae alapelv, amely a vallásos erkölcsi nevelés és a tudomány szintézisét jelöli. Az iskola története szorosan összefonódott a budapesti kultúrtörténettel. Az intézmény fejlődését a 20. században az 1948-as államosítás szakította meg. Az állam és az egyház 1950-ben létrejött megállapodása alapján Magyarországon végül csak 4 szerzetesen működését engedélyezték. 1953-ban az épület az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarává vált. 2011 óta ismét a Március 15-e tér melletti, modernizált épületegységben folytatják az odajáró fiúk oktatását és nevelését. A pedagógiai program hangsúlyos eleme a közösségépítés, a természettudományos képzés és a keresztény értékrend szerinti jellemformálás. Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a budapesti piarista gimnáziumot mutatjuk be önöknek, Horváth Bálinttal, az iskola igazgatójával, és Meskó Hunorral, az iskola végzős diákjával. Szervusztok!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Én is köszöntök mindenkit!
Amikor megérkeztem az iskolába, akkor láttam ezt a molinót a kapu fölött kifüggesztve, hogy 300 éves az iskola. Hogyan történt a megemlékezés?
Ez jó néhány éve volt már, amikor a 300. évfordulóra készülöttünk, és nagyon sok mindent csináltunk akkor. Volt ünnepi koncert, ünnepi szentmise, a városházán ünnepi közgyűlés, aztán öregdiák találkozó, úgyhogy ez egy nagyon ünnepi év volt, hát most már jó néhány éve ennek.
Szeretném megkérni igazgató urat, hogy néhány szóban mutassa be, hogy jelenleg az iskola hogyan működik, hány diákja van, illetve hogy milyen rendszerben oktatnak.
A budapesti piarista gimnáziumban most 410 diák jár, mindannyian fiúk. Ez egy 6 év folyamos iskola, ahol összesen 12 osztály tanul, és talán az a különlegessége, hogy nincsen különlegessége, tehát nincsen tagozat, nincsen nyelvi előkészítő, és ennek az az oka, hogy nem szeretnénk semmit sem előnyben részesíteni, hanem a gimnázium az minden fajta tanulmányi területet magas színvonalon vagy jó színvonalon oktassa.
Hunor, te miért választottad a piarista gimnáziumot?
Nekem ide járt a bátyám, ő 2 évvel jár fölöttem, most már egyetemista, és ő mesélt mindenféle jókat erről az iskoláról. Külön mindig kiemelte nekem az osztálykirándulásokat, és ezt én is láttam, hogy már hetedikesként nyáron például 2 hetet töltött az osztályával, és ez nagyon-nagyon vonzó volt nekem.
Igazgató úr, mikor lett az iskola igazgatója, mikor kezdődött a piarista út?
Nagyon régre nyúlik vissza, mert én magam is ide jártam még 90 és 94 között. Aztán az egyetem elvégzése után kezdtem tanítani az iskolában 2001-ben, és 2001 óta folyamatosan itt vagyok, igazgató pedig most ez a 10. éve, hogy ezt a szolgálatot végzem. Most már ilyen szempontból rutinosnak számítok, bár ez egy olyan fajta feladat, ami mindig új kihívásokat hoz, tehát megúni nem nagyon lehet.
Az iskola jelmondata, illetve a rendnek egy kiemelt mondata a Pietas et Litterae, amit úgy fordíthatunk le, hogy vallásos élet és tudomány. Hogyan jelenik meg ez a vallásos élet és a tudomány összhangja a diákok mindennapjaiban?
Itt kiemelném én is a tanárokat, ugyanis nagyon sok tanár külön odafigyel arra, hogy az óráján nyilván a magas minőségű oktatás mellett különböző hitéleti témákat is érintsen. Gondolok itt arra, hogy ha például egy tanár első órát tart, akkor az első dolog az, hogy elmondjuk a reggelimát. De legyen itt szó például egy magyar óráról, ahol elég sok lehetőség van egyéb témákat is érinteni az életbe, és ilyenkor elég sokszor szóba kerülnek ilyen hitéleti, erkölcsi témák, és ezekről mindig érdekeseket lehet beszélgetni.
Talán a jelmondatnál érdemes kiemelni ezt a kis középső szót, ez az et, az és, ugye sok piarista azt mondja, hogy ebben a jelmondatban ez az és is fontos, tehát a tudományos és a vallásos élet mellett minden más, ami egy iskola mindennapjait színessé teszi, tehát ebben az ésben van benne a közösségi élet, és nagyon sok minden olyan, ami ahhoz segít bennünket, hogy ilyen teljes életre neveljük a diákokat.
Hunor tudsz mondani, ami még hozzátesz az élethez, így az iskolának a szabadidős programjaiből, illetve a közösségi életről?
Szerencsére ebből rengeteget tudok sorolni. Ilyen például a diák önkormányzat, amelynek magam is elnöke voltam régebben. Ilyen a kalazancius mozgalom, amely egy ifjúsági mozgalom itt a gimnáziumban. Legyen szó rengeteg osztálykirándulásról, lelki gyakorlatról, sportnapról, egyéb iskolai bajnokságokról, vetélkedőkről.
Ennek a mozgalomnak a működését hogy kell elképzelni?
Ez alapvetően egy olyan mozgalom, ami az egész piarista rendben most már nagyon-nagyon sok országban jelen van. Itt Magyarországon is szépen virágzik föl, egyre több tagja van. A budapesti piarista gimnáziumban úgy néz ki, hogy tizedikesként elküldenek pár akkori tagot vezetőképzőbe. Ők ezt elvégzik, és 11-ben kapnak egy hetedikes csoportot. 4 vezetőre jut általában ilyen 8-10 gyerek, és hetente tartunk nekik egy másfél órás alkalmat, meg fél évente egy-egy kirándulást, ami egy hétvégétől el magába, és nyáron egy nyári tábort. Ebben a nyári táborban például az a legjobb, és szerintem az egész kalazancius mozgalomra ráhúzható, hogy ott nem csak a budapesti piarista gimnázium kalazancius mozgalom tagjainak van szervezve, hanem az egész magyar tartománynak. Ez a kalazancius mozgalmon belül is, de ugye az egész piarista világon belül is egy nagyon szép találkozás.
Most egy piarista logós pólóban vagy, amin egy szerzetes ugrik így a piarista felirat fölött. Ez a logó hogyan jött az iskolának?
Bevallom őszintén, én egy ilyen előbb említett versenyen nyertem. Talán egyfajta humort próbál belecsempészni ebbe a piarista szóba.
Szerintem van egy ilyen humoros bája valóban, és ez szerintem kifejez belőlünk valamit, hogy talán kívülről azt gondolják a piarista gimnáziumon, hogy egy ilyen komor poroszos hely fiúiskolával és szigorú szerzetesekkel, de hogy ezt szerintem mindig átjárta valami jókedvű derű és humor, és szerintem ez jól megjelenik ezen a pólón.
Jelenleg tanítanak az iskolában szerzetesek?
Igen, vannak szerzetes tanárok, ilyen szempontból jó helyzetben van a gimnáziumunk, mert hogy egy szerzetesi növendékház van mellette, tehát a fiatal szerzetesek azok ebben az iskolában szoktak gyakorló tanítani, úgyhogy a tapasztaltabb piarista kollégák mellett mindig vannak piarista fiatalok. Mindig szóba kerül az, hogy hányan vannak ők, azt hiszem, hogy mi nagyon örülünk, hogy itt vannak, és hogy nem annyira a konkrét létszám érdekes, hanem a bevonódásuk. Amikor még 2 iskolája volt a szocialista évek alatt a piarista rendnek, akkor nyilván több szerzetes volt, most viszont több piarista iskola van az országban. Ugye ugyanannyi, vagy kicsit kevesebb szerzetes több iskolában tanít, tehát most egy-egy iskolában kevesebb szerzetes van. Ilyen szempontból a budapesti iskola szerintem jó helyzetben van.
Hunor, téged tanított szerzetes, illetve van személyes kapcsolatod valamelyik piarista szerzetessel?
Igen. A hittanórákat talán majdnem mindegyik évben szerzetes tanította, itt az utóbbi időben nem. Például egy nagyon szép emlék kötődik az egyik évhez. Az egyik szerzetes csak egy évig tanított minket, de annyira szorosan kötődött az osztályhoz, hogy elkezdett rendszeresen nekünk azóta minden nyáron egy vizitúrát tartani. És egy másik hely, ahol nagyon szorosan tudok kötődni a szerzetesekhez, az szintén ez a kalazancius mozgalom, és ott a jelenlegi koordinátori Budapesten egy fiatal növendék. Vele rendszeresen vannak megbeszéléseink, személyesen kísér minket, úgyhogy vele is nagyon-nagyon szoros kapcsolatom van.
Hogyha megkérdezünk szerintem valakit, akkor az első az, amit biztosan mond, az, hogy egy fiúiskola. Mi a létjogosultsága 2026-ban egy fiúiskolának? Milyen többletet tud adni a diákjainak?
Ez egy nehéz kérdés, mert ugye mindig így működött a piarista gimnázium, tehát hogy nekünk nincsen személyes tapasztalatunk arról, hogy ez az iskola milyen volt, mikor nem fiúiskola volt, mert mindig az volt. Ami érdekesebben a kérdésben, hogy nagyon sok érv van mellett, és nyilván ellene is lehet érvelni, tehát én most arról nehezen beszélek, hogy akkor ez miért csak ez jó, mert nem gondolom, hogy csak ez lenne jó, de nagyon sok olyan értéke van, ami meg egy koedukált iskolában nem tapasztalható, meg amit leginkább szoktunk említeni, hogy a diákoknak a személyiség fejlődése azért az eltérő a fiúk és a lányok esetében, tehát nem magától értetődő az, hogy fiúknak és lányoknak azonos életkori csoportokban, szervezett osztályokban van a helye, vagy hogy úgy tudnak a legjobban fejlődni. Általában a koedukált iskolában az a tapasztalat, hogy 7., 8., 9., talán 10. évfolyamon is azért a lányok gyorsabban fejlődnek, érettebbek, és nem mindig szerencsés, hogy akkor ott a fiúkkal együtt vannak. A fiúiskolában van egy ilyen erős összetartás, amit a Hunor is említett, és azt hiszem, hogy van egy ilyen nyílt és őszinte légköre annak, hogy csak fiúk vannak együtt. A nehézséget azt abban látom, hogy azért 11-12. Évfolyamon érezzük jobban a lányok hiányát, és akkor azért próbálunk ott olyan eseményeket szervezni, ami lányokkal együtt van. Ugye régóta van együttműködésünk a Patrona Hungária gimnáziummal, ott van velük egy közös táncvizsga, táncpróba folyamat, ahol sokat találkoznak egymással az osztályok, de itt biztos, hogy van olyan, amit egy koedukált iskola jobban tud csinálni. Ezek a férfi barátságok, amik kialakulnak az osztályközösségünk hatására, azok nagyon erősek, tehát hogy nagyon erős referencia pontok egymásnak az osztálytársak, akik itt eltöltötték ezt a 4, aztán később 6 évet. Ezt nem minden iskola adja a diákjainak, azt hiszem, hogy még van az a 2-3 fiúiskola, ami ezt tudta, tehát az Esztergomi Ferences vagy a Pannonhalmi Bencés iskola.
Hunor, te hogy látod, a te osztályodban 10 év múlva lesznek ilyen szoros barátságok?
Abszolút, sőt, ezt az egész év folyamra kiterjeszteném. Ha most nézem meg a helyzetemet, akkor nekem a legmeghatározó 5-6 barátom itt az év folyamba jár. Az az egészben a nagyon érdekes, hogy nem csak ilyen barátságok szintén van meg a kapcsolat, hanem szerintem az, hogy csak fiúk vagyunk egy osztályban, ahogy az igazgató is említette, ez is nagyon össze tudja hozni az embereket. Amikor elmegyünk egy hetes vándortáborba az erdőbe, akkor alapvetően nem csak a barátaimmal kerülök egy-egy helyzetben egymás mellé az úton, és el tudunk kezdeni beszélgetni, és mint osztályközösség fogunk tudni szerintem kapcsolatot tartani.
Mennyire tudatos tanári munkájában, hogy kizárólagosan fiúkkal dolgozik? Teszem azt például Ottlik Gézának az Iskola határon című regényét. Lehet máshogy oktatni?
Az, hogy csak fiúk vannak ott, ez biztos, hogy valamennyire meghatároz bennünket, amikor tanítunk a stílusunkat, vagy lehet, hogy a módszertanunkat is. Én azt fontosnak gondolom, hogy jó, hogyha erre reflektálunk. Egyre erősebb igény a tanári karban az, hogy azokat a szempontokat, amelyeket esetleg ez a fiúiskolai működés eltakar, vagy kevésbé ennek ezt előhozzuk a fiúknak, hogy ezekre minél többet emlékeztessük őket, hogy ne legyen ez egy ilyen nagyon egyoldalú, vagy torz valami. Nyilván az Ottlik regény az több szempontból közel áll hozzánk, egyrészt, mert maga a regény ugye a piarista gimnáziumból indult, meg Ottlik is piarista diák volt, meg magának a katonaiskolának ez a férfias közege, ez sok mindenben emlékeztethet bennünket. Aki ugye itt olvassa az Ottlik regényt, annak azt hiszem, hogy van némi megértési előnye sok szempontból. Hozzáteszem, hogy ezzel együtt a helyzeti előnnyel sem mondhatom, hogy ez egy könnyű olvasmány lenne, tehát ez egy nagyon összetett, sok jelentés rétegű szöveg.
Az iskola házi rendjének első mondata így hangzik: piarista diák egy nagy és nagymúltú közösséghez, a piarista rend köré gyűlő piarista családhoz tartozik. Egy családban a hagyományápolás az igen fontos. Milyen módon jelenik meg ez a hagyományápolás a piarista családban?
Azt hiszem, hogy talán a legszembetűnőbb dolog azok az ünnepek, különösképpen a patrocínium, amely a legnagyobb piarista ünnep az évben, és ezeknek a programjai, a felépítése, ezeknek a menete, ezek eléggé meghatározottak, és azt gondolom, hogy ez egy komoly múlttal rendelkezik, amiben mi is ugyanúgy besatlakozunk, mint ahogy a régebbi piarista diákok.
Az iskolának számos híres diákja volt, említhetjük itt a teljesség igénye nélkül Pilinszky Jánost, Sík Sándort, vagy akár Erdő Péter bíboros urat. A volt öreg diákokra hogyan szokott az iskola megemlékezni?
A 300. évfordulóra elhatároztuk, hogy készítünk egy olyan emléktáblát, ami nagyjából 100 híres öreg diákot sorol fel. az élet minden területéről, tehát költők, írók, politikusok, tudósok, egyházi személyiségek. Mikor ezt állítottuk, ezt az emléktáblát, akkor volt egy komoly vita erről. Jelenics tanárról, az iskola egyik leghíresebb tanára amellett érvelt, hogy ez nyomasztani fogja az idejáró piarista diákokat, ha ennyi híres embernek a nevével kell találkozni nap mint nap a lépcsőházban, hogy azt mondta, hogy azok a diákok, akik nem lesznek híres költők vagy hadvezérek, azok azt mondják, hát én ilyen semmire kellő vagyok. Ez inkább nyomasztó. És volt egy fontosabb érve, és azt mondta, hogy hát ugye ez kiemel valamit, ami nem biztos, hogy a legfontosabb dolog az életben, hogy valaki híres lesz, mert hogy legalább annyira, vagy még fontosabb, hogy valaki jó családapa legyen, vagy rendes keresztény ember, mert hogy ez a piarista iskolának a legfontosabb küldetése, és nem az, hogy híres embereket neveljen. Hát ennek ellenére aztán ő is segített ennek a táblának az elkészítésében, kiegészített egy szép felirattal, ami megemlékezik ezekről a hétköznapi hősökről, akik piarista diákok voltak, de nem lettek híresek, csak hűséges evangélium életet éltek, vagy igyekeztek a maguk gyarló módján jó keresztények lenni. Hiszem, hogy ez azért fontos, és büszkék vagyunk rájuk, és időnként meg is hívjuk őket. Talán emlékszem, Hunornak az egyik elődje, gyökelnök írt levelet, ugye Olá György Obeldias tudósnak, aki kedvesen válaszolt erre, és elvállalt egy sorozatnak a védnökségét. Tehát fontos nekünk az öreg diákokkal való kapcsolat, szellemi hátországot, minőséget ad ez a szövetség az iskolának, amire tudunk támaszkodni.
A híres diákok nyomasztóak, vagy pedig motiválóak?
Inkább a motivációt emelném ki én is. Nagyon érdekes, hogy a lépcsőházban, amiben ki van téve ez a tábla, az pont a 7. termekhez vezet. Nagy része a neveknek emlékszem, hogy nekem is ismeretlen volt. Akkor ez biztos, hogy motiváló volt, és azóta pedig főleg történelem, meg magyar órán elhangzanak ezek a nevek. És az olyan költőket, meg híres személyeket, akik öreg diákok voltak, valahogy az ember egészen más megközelítésből tanulja. Valahogy van ennek egy varázsa.
Az iskola honlapján, illetve a már említett Molinón a közösség, tudás, jövő három szó szerepel, mint ilyen ars poetica vagy hivatása az iskolának. Erre a jövőre szeretnék rákérdezni. Mit jelent a jövő?
Akkor, amikor a jövőről gondolkozunk, akkor hát ezt lehet ilyen közeli jövőként értelmezni, lehet, hogy egy végzős diáknak a jövő leginkább most azt jelenti, hogy jövőre mit fog csinálni, és hogy felveszik az egyetemre, hogy az iskola diákságának szinte a 100% egy-két kivételtől eltekintve a felsőoktatásban tanul tovább. De ha egy kicsit tágasabban tekintünk erre, nem csak a továbbtanulás, hanem a hivatás kultúra szempontjából, akkor a jövőn azért azt értjük, hogy boldog embereket szeretnénk nevelni, akiknek az életük teljes tud lenni. És ez nem csak azon múlik, hogy milyen a továbbtanulás, vagy hány pontot érnek el, hanem azon is, hogy mennyire lesznek képesek felelősen gondolkozni a jövőjükről, a családjukról, a közösségeikről, és nem csak a saját boldogulásukat tekintik, hanem ennél tágasabban képesek látni a Magyarországnak, vagy a Magyar Egyháznak, vagy kisközösségeiknek a jövőjét. És az, hogy boldog emberek legyenek, azon múlik, hogy mennyire tudnak majd kapcsolódni másokhoz, mennyire tudnak ilyen szempontból az evangélium tanításának megfelelően gondolkodni.
Most nagy bőjt idején beszélgetünk. Ez a húsvét előtti bőjti időszak miben más az iskola hitéletében, hitgyakorlásában, mint az év többi részében?
Én a kalasdancius mozgalom csoportommal, hogy tettünk ilyen lemondásokat így a nagybőjt idejére. Ez azért is jó alkalom szerintem, hogy ilyen kis közösségben éljük meg, mert egymást is tudjuk motiválni, erősíteni, és ami nagyon fontos, hogy a nehézségeket, vagy ebben fölmerülő gondolatainkat, küzdelmeinket, azokat meg tudjuk osztani, és így sokkal könnyebb ezeket a vállalásokat. Valahogy így a nagybőjtben valami egyéb célért felajánlani, amit szintén így közösen a csoportban fogalmazunk meg.
A nagybőjt a jelekről szól, hogy vegyük észre az életünkben, hogy most a húsvétra készülünk, és egy másik időszak kezdődik, és az iskola is próbál ilyen jeleket adni a diákoknak. Talán a kezdetének a legfontosabb a hamvazószerdai szentmise, ami minden diák részt tud venni. Az mindig egy ilyen érdekes és vicces pillanat, amikor főleg a fiatalabb diákjaink ugye a hamuval, a homlokukon jönnek vissza a padba, és kicsit vigyorognak egymáson, hogy kinek lett a homlok a ilyen szürke, vagy éppen a haja. De hogy talán jó ez, mert elindítja egy ilyen látványos, átélhető élménnyel a nagybőjtöt, és akkor utána szervezünk természetesen itt bűnbánati liturgiákat, ami azt jelenti, hogy van lehetősége gyónni, elmenni a diákoknak, hála Istennek sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Aztán van két évfolyam, aminek ebben az időszakban van a lelki gyakorlata, tehát a 11.-12. évfolyamunk ekkor ugye több napos lelki gyakorlatra indul, tehát igyekszünk sok olyan jelet adni, ami segíthet a diákoknak a húsvétre való felkészülésben.
Mióta igazgató úr vezeti az iskolát, tehát ebben az elmúlt 10 évben születtek papi szerzetesi hivatások az iskolában?
Igen, van több tanítványom is most már, hála Istennek, akiből szerzetes növendék vagy egyházmegyés pap lett. Ez egy érdekes dolog, mert az, hogy valakit hív a Jóisten, és akkor engedelmeskedik ennek a hivatásnak, ez nagyon sok tényezős dolog. Én reménykedem benne, hogy ez a piarista iskola is hozzátesz, de hogy egészen biztosan ebben van szerepe a családjának, hogyha a piarista gimnázium egyébként tudja azt sugározni a működésével, az emberi kapcsolataival, a hangulatával, hogy ez egy fontos dolog, hogy papnak, szerzetesnek menni jó dolog, akkor azt hiszem, hogy nem működünk rosszul. Én remélem, hogy hozzá tudunk tenni a Jóisten munkájához ezzel egy kicsit, hogy próbálunk jeleket adni és segíteni ezeket a diákokat ebben.
3 hónap van hátra az érettségiig. Hogy készülsz az érettségire, és hol készülsz tovább?
Én orvosnak tanulok, biológia-kémia fakultáción vagyok, és hát elsődleges cél most a SOTA. Így a felkészülésben is nekem jelentősen megkönnyíti a dolgomat, hogy az alaptárgyakat, mint például a magyar történelem vagy matematika, amikből én csak középszinten fogok érettségizni, azokat már jó előre elkezdtük így érettségi tematikusan átismételni, megtanulni, ami itt főleg itt a véghajrában nagy segítség, ugyanis most tényleg tudok a 2 fő tantárgyamra fókuszálni.
Hogyan néz ki a diákok búcsúztatása a budapesti piarista gimnáziumban?
Azt szoktuk mondani már az év elején, hogy ez egy ünnepi év számukra. Volt olyan osztály egyébként, aki az utolsó 2 hónapban mindig öltönybe jött, mert nekik ez annyira fontos volt. Talán ha egy dolgot kéne most kiemelni, akkor a ballagást emelném ki, amit még a Mikszáth térről örököltünk át, mert ott ebből 2 volt, olyan szűk volt az épület, hogy tartottunk egyet a diákoknak, és egyet délután a szülőknek. És annyira értékesnek láttuk a délelőtti ballagást, amikor csak a fiúiskola magában ünnepel, hogy ezt megtartottuk, pedig itt már egyébként lenne arra tér, meg lehetőség, hogy csak egyet tartsunk. És van ennek valami nagyon szép és ünnepies hangulata, és azt hiszem, hogy amúgy is tudunk ünnepelni. A diákok azt, hogy egy ünnepi pillanatra, ahol valamit át lehet élni az életnek a teljességéből, ahol kilépünk a hétköznapoknak a szürkességéből, ezt meg lehet tanulni a piarista gimnáziumban, mert ezt évről évre tanuljuk. De hogy a végzős diákoknak, meg talán az iskola számára is az egyik legemelkedettebb pillanat az a ballagás, amikor énekelnek a fiúk a folyosón, és akkor nem nagyon kell fegyelmezni. Nyilván van tablókészítés, meg szalagavató az utolsó évben, de számomra mindig a legmegrendítőbb pillanat a ballagáskor a végzős osztályok búcsúztatása.
Ha egyetlen emléket kéne kiemelni, amire majd szívesen visszaemlékezel, mi lenne az?
Talán a végzős osztálykirándulást emelném ki. Osztályfőnökünk már 7. óta beígérte nekünk, hogy az utolsó ilyen nyári hivatalos osztálykirándulásunkon elvisz minket a Radnai havasokba, és ott eltöltünk egy ilyen viszonylag hosszabb túrát. Ez egy ilyen 7-8 napos kirándulás volt, ami úgy nézett ki, hogy az elején fölmentünk a hegyre, és a végén lejöttünk. Esténként beszélgettünk így az eltöltött éveinkről, egy hegy tetején, a természetben. Nagyon-nagyon-nagyon szép emlék.
Igazgató úrnak mi lenne az, amit kiemelne, akár öreg diákként, akár igazgatóként?
Nekem most az elmúlt évekből a legfontosabb ilyen személyes tapasztalatom az iskolával kapcsolatban, amikor beengedtük az első ukrán menekült gyereket az iskolába 2022. március 16-án, mert akkor úgy határoztunk itt a Piarista gimnáziumban, hogy nem élelmiszeradományt gyűjtünk, vagy ruhákat, hanem amivel a piarista rend igazából segíteni tud, hogy tanítunk, ezzel próbálunk segíteni azoknak, akik a háború miatt nehéz helyzetbe kerültek. Menekült ukrán diákoknak indított tanodánk, ez tulajdonképpen azóta is működik, mindig változik. Míg a kezdetén ilyen pici gyerekekkel, szinte óvodás vagy általános iskolás gyerekeknek ilyen nappali tanodát, melegedőt nyitottunk. Most inkább korepetálással, meg középiskolai felvételire való felkészítéssel, érettségire való felkészítéssel foglalkozunk. De az én számomra az nagyon fontos, hogy tudott indulni egy olyan projekt itt az iskolában, ami tulajdonképpen Kalazanci Szent József eredeti gondolatát, hogy a szegény gyerekeket segítsük. Ilyen szempontból a Piarista Gimnázium egy ilyen vállalást most teljesít.
Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, akár filozófiai magaslatokban, mi lenne az az összefoglaló mondat?
Amikor egy iskoláról összefoglalóan gondolkodunk, akkor jó látnunk azt, hogy milyen típusú diákot szeretnénk a tanulási út végén látni, és a piarista iskolák a teljes embernevelését tűzik ki maguk elé. Teljes ember pedig azt jelenti, hogy mind a értelmi valóságában, mint az érzelmi területen, mind a fizikai valóságában, mint pedig a jóistenre való nyitottságában egy egészséges, teljes személyiség. A piarista iskola az a teljes ember nevelésére törekszik.
Itt a végzős évemben gondolkoztam erről sokat, hogy ez a 6 év, ez nekem miben volt talán a legmeghatározó, és arra jöttem rá, hogy abban fejlődtem nagyon sokat, hogy megmutatta azt, hogy milyen értékeket érdemes észrevenni, mi az, ami fontos.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Elhangzott a Katedra két oldala. Ma a budapesti Piarista gimnáziumról Horváth Bálinttal, az iskola igazgatójával és Meskó Hunorral, az iskola végzős diákjával a szerkesztő Keren Ágoston beszélgetett. Új műsorral 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
16:30.